Kérlek, lapozzatok az első korintusi levélhez, itt folytatjuk, ahol múltkor abba hagytuk. Mennyi atyán, kérlek, áldj meg minket a te igéddel, és szólj hozzánk, Uram, te azt mondtad, ha összegyűlünk a te nevedben, te ott vagy, és mi, Uram, ezzel a várakozással vagyunk most itt. Uram, hogy szólsz hozzánk, hogy itt vagy közöttünk, Uram, és meg is érintesz minket. Köszönjük, Uram, hogy a te kezed erős, Uram, alkalmas arra, hogy átformálja az életünket, Uram, hogy meggyógyítson embereket, Uram, hogy felemeljen összetört szíveket, Uram, hogy átformálja a szívünket, a gondolkodásunkat, Uram. És ennél kevesebbet nem is kérünk tőled ma, Uram. Így kérlek, hogy árazd ránk a te kegyelmedet újra, és mutasd meg magad nekünk nagyon valóságos módon. Jézus nevében. Amen. Na, megnéztük eddig az első fejezetet itt az első korintusi levélből. Ugye ez egy levél, amit Pál írt Korintusba, ahol volt egy gyülekezet, és Pál úgy nevezte őket, hogy ez Istennek a gyülekezete. Ez a gyülekezet Istenhez tartozott, úgy, ahogy a mi Váci Golgota gyülekezetünk is. Korintus egy nagyon zűrös hely volt, egy nagyon testies hely volt, de úgy mondhatnánk, hát Tamás, az egész világ olyan, de ez aztán tényleg, erről volt híres. És mégis Pál az ottani hívőket úgy nevezte, hogy megszenteltek, szentek vagytok Krisztusban, akikben Isten munkát végez. Amikor Pál elkezdett hálát adni ezért a gyülekezetért, akkor hálát adott azért a kegyelemért, ami rájuk áradt. Azért, hogy Isten folyamatosan munkálkodott bennük. És ez az egész levél abból az apropóból született, hogy a korintusi gyülekezet, amit Pál alapított, miután Pál elutazott onnan, egy levelet küldött Pál apostolhoz. Írtak egy levelet, és kérdéseket tettek föl benne, hogy erről hogyan gondolkodjunk, ezt hogy oldjuk meg. Praktikus dolgok. És Pál apostol válasz levele ez, amit itt a kezünkben tartunk, amikor nem csak azokra a kérdésekre válaszolt, hanem sokkal több mindenre. Ez a gyülekezet egy zűrös gyülekezet volt, és Pál sorba fogja venni ezeket a problémákat, egyiket a másik után, de először hálát ad értük. Hálát ad azért a munkáért, amit Isten végez bennük. Hálát ad azért a gazdagságért, ami lelkileg volt bennük, hogy megajándékozta Isten őket sokféle lelki ajándékkal. És utána rátért egyből az első gondra, arról beszél nekik, hogy szakadások vannak közöttetek, hogy ez mennyire nem helyes így. Számomra az volt a megdöbbentő, ahogy olvasom a korintusi levelet, hogy mielőtt konkrétan elkezdene a problémákról, vagy a problémák kezeléséről beszélni Pál, beszél nekik az evangéliumról. Megtért hívőknek, olyan embereknek, akik megértették az evangélium üzenetét, akik újjászülettek, de mégis az evangéliumról beszél nekik. Mert úgy látta Pál, hogy ez a beszéd az, amire szükségük van. Ez a keresztről szóló beszéd az, ami helyre teszi a problémákat közöttük. Valamilyen szempontból, bármilyen probléma jelentkezik a hívő életben, az visszavezethető arra, hogy az evangéliumot kell jobban megértenünk, vagy azt, amit Krisztus tett értünk a kereszten. Mert ha az a helyén van, akkor a problémák gyökere oldódik meg. Persze lehet konkrétan a gondról is beszélni, fog Pál beszélni a házasságról, beszél majd a lelki ajándékokról, beszél arról, hogy hogyan vegyünk úrvacsorát, hogyan működjön a gyülekezet. De először a probléma gyökerét támadja, és azt mondja, hogy meg kell értenetek, hogy Krisztusban kik vagytok. Hogy mik lettetek ő benne. És ezzel fejezte be az első fejezetet, nézzétek meg. Azt mondja, hogy őt tette, Krisztus tette számunkra Isten bölcsességé, igazságá, megszentelődésé és megváltásá. Hogy amint megvan írva, aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. Isten munkája az, ahogy itt mondja a vers elején, hogy ti Krisztusban vagytok, Krisztus Jézusban. Gondold ezt végig, hogy ma, aki itt van közöttünk, újjászületett hívőként, az Krisztusban van. Jézus Krisztus nem csak egy példa számunkra, hogy ha nem tudjuk, hogy hogy kell az életben dönteni, akkor van hova néznünk. Ő egy példa is. Megnézhetjük, hogy Krisztus mit tett volna ebben a helyzetben. De Krisztus sokkal többen él, nem csak egy jó példa, hanem Krisztus bennünk él. Mi ő benne. Jézus Krisztus velünk van. És vannak olyan helyzetek, amikor nem tudjuk, hogy mi a jó megoldás. Nem tudom, hogy te találkoztál már ilyen helyzettel. Lehet, hogy ilyenbe vagy most. Hogy Jézus, én annyira szeretném tudni, hogy ebben a helyzetben te mit csináltál volna. Bújod az írásokat, hogy Jézus volt-e ilyen helyzetben, az apostolok cselekedeteit, Pál apostol mit mondott erről. De Uram, még mindig nem tudom. De van egy óriási bátorításunk, hogy mi ő benne vagyunk, ő pedig mi bennünk. És Isten kegyelme elég, hogyha valamilyen helyzetben nem tudjuk, hogy mit tegyünk. Ő velünk van, és megadja a kegyelmet arra, hogy abban a helyzetben jól lépjünk. Pál apostol írja ezt, vagy Jézus mondja ezt, hogy ne aggódjatok azon a ponton, hogy mit fogtok mondani, vagy hogyan védekeztek, mert Krisztus megadja a szavakat akkor, amikor kell ez nektek. Mi ő benne, ő mi bennünk. És ő lett számunkra igazsággá, megváltássá, bölcsességé és megszentelődésé. Na, így folytatja Pál, olvasom a második fejezet első versétől. Én is, amikor megérkeztem hozzátok, testvéreim, nem úgy érkeztem, mint aki ékesszólás vagy bölcsesség fölényével hirdeti nektek az Isten bizonságtételért, mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint a megfeszítetről. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok, beszédem és ige hirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a lélek bizonyító erejével, hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. Pál apostol ugye elment Korintusba, és most fölidézi a korintusi gyülekezetnek azt, hogy hogyan érkezett közéjük. Azt mondja, hogy én is, amikor megérkeztem hozzátok, akkor így gondolkodtam, így viselkedtem, és ezeket mondtam. Ezt a három dolgot mondja el nekik. Így érkeztem hozzátok. Nézzétek meg az elsőt. Hogyan gondolkodott Pál? Amikor megérkeztem hozzátok, nem úgy érkeztem meg, mint aki ékesszólás vagy bölcsesség fölényével hirdeti nektek az Isten bizonságtételét, mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint a megfeszítetről. Pál apostol, amikor elment Korintusba, hirdette az evangéliumot. Neki ez volt az üzenete. Nem ilyen repertoárja volt az üzeneteinek, hanem minden üzenete erről szólt, ami Krisztus tett a gyülekezetért, ami Krisztus tett a világért, a kereszten. Nem emberi bölcsességgel szólt. Pál apostol, amikor megjött Korintusba, akkor nem ilyen lenyűgöző ékeszólással, nem ilyen fantasztikus, megindító beszédeket mondott, bár tudott volna, hanem nagyon egyszerűen beszélt a keresztről. Ha valaki tudott volna bámulatos, lenyűgöző beszédeket tartani, az Pál apostol lett volna. Ő egy nagyon tanult ember volt, nagyon okos ember volt. De ő azt mondta, más helyen is mondja az igében, hogy úgy határozott, hogy nagyon egyszerűen fog beszélni. Hogy amikor beszél az üzenetről, akkor ne ő legyen a középpontban, hanem az üzenet. Mert Pál apostol mondja, hogy ennek az üzenetnek, a kereszt beszédeinek van az ereje, ez Istennek az ereje. Neki nem kellett ezt kiszíneznie. Nem kellett ezt ékeszólással átadnia, neki csak el kellett mondania. Ez számomra annyira bátorító, mert ugye Pálnak döntenie kellett, hogy egyszerűen mondja el. Én nem tudok ebben dönteni, mert én nem tudom olyan ékeszólóan elmondani. Nincs mit választanom benne. De láthatom, hogy az ő példája az egy számomra egy minta. Ő egy tanúként jött. Azt mondta, amit látott. Azt mondta, amit átélt. Amikor én a Golgotába kerültem, és ültem a bibliórákon, sokat hallgattam a Greg tanításait, ugye ő volt akkor a Golgotának a pásztora Budapesten. Engem megragadotta az, ahogy a lélek szólt hozzám, és megdöbbentette az, ahogy ez az ember beszélt. Mert annyira egyszerűen beszélt, annyira letisztultan mondott dolgokat, nem voltak ékes szóló mondatok, nem voltak nagy megindító történetek, hanem egyszerűen egy lélektől jött üzenet volt, ami a szívünkhez beszélt. És ott láttam, ott tanultam meg ezt én is, hogy de hát ezt Isten rajtam keresztül is meg tudja csinálni. Mert nem az ember került oda a dicsfénybe, hanem Isten került oda a dicsfénybe. Pál apostol azt mondja, hogy amikor eljöttem hozzátok, én nem fölényesen beszéltem, hanem úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról. Itt a hangsúly nem Pálon volt, hanem az üzeneten. Van egy történet egy gyülekezetről, ahol egy kislány rendszeresen az első sorban ült, és egy jó nagy darab pásztora volt a gyülekezetnek, és amikor tanított, akkor mindig nagy vehemenciával beszélt, és a háta mögött a falon volt egy ablaknyílás, egy színes üveggel, ahol Krisztus portréja volt a színes üvegből kitéve. És ez a kislány, ahogy ült, ez a pásztor mindig kitakarta azt a képet, nem látta Jézust. És egyszer, amikor jött egy vendégtanító, egy sokkal kisebb ember, akkor tűnt föl neki, hogy jé, hát ott van Krisztus, és hogy lehet, hogy az az ember most nincs ott, aki mindig kitakarja Jézust? Így kérdezte az anyukáját. Így annyira valóságos dolog lehet ez, hogyha valaki ilyen nagy formátummal, nagy ékeszólással beszél, hogy tulajdonképpen a lényeget takarja, aki Jézus nem látszik. Az erő az üzenetben van. Az erő abban van, amit Isten tett értünk. Amit Jézus tett értünk a kereszten. Ez Istennek az ereje. És figyeld meg, hogy Pál mit mond, azt mondja, hogy úgy határoztam, hogy nem tudok köztetek másról, csak Jézus Krisztusról. ez elmondja nekünk, hogy hogyan gondolkodott Pál. Amikor elment Korintusba, azt mondta, hogy én nem akarok mást ismerni közöttetek, csak Jézus Krisztust, őt is, mint a megfeszítettet. Én titeket úgy akarlak ismerni, hogy Krisztus látom bennetek. Úgy döntöttem, hogy így foglak látni benneteket. Mondhatná erre valaki, hogy Tamás, hát ez nagyon béna dolog. Hát ez olyan, mintha úgy tennél, mintha. Tehát, hogy látsz egy embert, hogy látod a hibáit, látod a gyengeségeit, látod, hogy ő milyen ember, de úgy döntesz, hogy nem látod őt, hanem Krisztus látod benne. Mondhatnád, hogy micsoda béna dolog. Én nem gondolom, hogy ez így van, ahogy most lefestettem. Pál apostol nem úgy nézte őket, hogy nem látta a hibáikat. Később a levélben elég sokat fog erről, ezekről a hibákról beszélni. De őket, a személyeket Krisztusban látta. Ez nem akadálya annak, hogy lásd azt a szemét valóságosan, a gyengeségeit, a szükségeit, a hibáit, de a szemét a megfelelő helyen látod, ott, ahol ő van, Jézus Krisztusban. Mennyire béna dolog az, amikor egy embert azonosítunk a hibáival. És mennyire szeretetlen dolog elvárni egy embertől, hogy ő tökéletes legyen. Nekem nem az a feladatom, hogy valakit, a hibáit kijavítsam, hanem hogy őt Krisztusban lássam, és engedjem Krisztust abban az emberben munkálkodni. Figyeld meg, hogy ez a nézőpont, ez segít a gyülekezetben, hogy ne legyenek közöttünk szakadások, ez segít a házasságban, hogy ne legyen a házastársak között állandó feszültség, segít minden emberi kapcsolatunkban, hogy egymást hívőként Krisztusban látjuk. Látjuk a másik hibáit is, de tudjuk, hogy Isten munkálkodik benne, ő még egy építkezés alatt álló terület. De Krisztusban van. Ó, testvéreim, ha ezt megtanulnánk, ha én ezt megtanulhatnám, úgy döntöttem, mondja Pál apostol, hogy nem ismerek mást köztetek, csak Jézus Krisztust, őt is, mint a megfeszítettet. Jaj, Tamás, ez addig működik, míg a társam mondjuk keresztény. Mi van, hogyha nem hívő a társam? Akkor is láthatod Jézus Krisztushoz viszonyítva. Akkor látod, hogy az ő legnagyobb szüksége az, hogy megismerje Jézus Krisztus. És nem az, hogy megváltozzon abban, hogy hogyan beszél, hogy hogyan viszonyul hozzád, hogy hogyan viselkedik, hogy végre olyan legyen, mint amilyennek te szeretnéd látni, hanem a legnagyobb szüksége az, hogy megismerje Jézust. Mindent így a kereszthez viszonyíthatsz. Itt a gyülekezetben annyi sokféle ember van, és pont tegnap beszélgettünk a házi csoporton Tamásiknál arról, hogy milyen különleges az, hogy minket Isten sokféleségünkben egységbe tett. Hogy mi Krisztushoz tartozunk. Amúgy el tudnád képzelni, hogy így együtt, ennyi különbözőséggel egy teremben ülünk vasárnap reggel valami más okból. Hát ez így mondhatnám lehetetlen. De mégis összeköt minket az, hogy Jézus Krisztusban vagyunk. Vannak köztünk okosabbak, vannak köztünk kevésbé okosabbak, vannak köztünk gazdagabbak, vannak köztünk szegényebbek, vannak köztünk idősek, vannak köztünk fiatalok, most a kicsik itt is vannak. És mégis van bennünk valami közös. Az, hogy ugyanaz a lelki szükségletünk, hogy egy megváltóra van szükségünk. Ugyanaz bennünk a közös, hogy Krisztusban vagyunk. És olyan jó, hogy ezek a többi különbözőségnek nem kell megváltoznia. Hogy ez a család, ez az óriási diszfunkcionális család mégis működhessen. Krisztusban vagyunk. Vannak köztünk olyanok, akik a világ szemében sikeresebbnek számítanak. Elértek dolgokat. Lehet, hogy van egy jó iskolai végzettséged, lehet, hogy nincs. Lehet, hogy üzleti sikereid vannak, lehet, hogy nincs. De az alapján, amit itt Pál apostol mond, az igazi sikere az életünknek, lehet más is, nem azt mondom, hogy ez az egyetlen, de az igazi sikere az életünknek az, hogyha Krisztusban vagyunk. Mert enélkül az összes többi dolog üres. De ha ez a miénk, akkor megvan a lényeg. Ő benne vagyunk. Erre építhetünk. Ebből fakadhat minden más. Pál apostol majd a konkrét ügyekről is beszél. Nem úgy tett, hogy nem is látom a ti hibáitokat. Beszél majd az ügyekről. De előbb az evangéliumot értsétek, mondta nekik. Észrevetted már, hogy az egész Biblia üzenete erre épül? Ez nem csak az a 4 könyv ott az új szövetség elején, hanem az egész Biblia ennek az üzenetére épül. Ahogy Isten megteremtette az embert, és már az Édenkertben beszélt róla, hogy el fog jönni a megváltó, amikor Éva a bűnbe esett Ádámmal együtt, ott mondta, hogy az asszony magvából majd eljön a szabadító. És az egész Biblia, ahogy végigkövetjük, erről a szabadító akcióról szól, hogy Isten helyre akarja állítani ezt a megszakadt kapcsolatot. És már a világ teremtése előtt eldöntötte, hogy ő a fiát odaadja értünk. Mennyire gazdaggá válik a Biblia, amikor minden könyvet ennek a fényében látok. Hogy hogyan része ez Isten megváltás munkájának. Figyelj, tesóm, van egy fontos mondat ebben, amit felolvastam, vagy egy fontos kifejezés. Azt mondja Pál, én úgy döntöttem, hogy nem látlak titeket máshogy, hanem Jézus Krisztusban. A megfeszített Krisztus látom. Ez a fajta nézőpont, ez nem jön automatikusan. Ez nem így lelki ez nem történik meg magától. El kell döntenem, hogy én a másik embert így nézem. Hogy így gondolok rá. Pál apostol így gondolkodott. Az evangélium szerint látlak titeket. Van egy idézet, ami nagyon tetszik nekem, biztos sokszor mondtam már, akkor így untatlak vele titeket. Így hangzik, hogy még nem vagyunk azok, aminek lennünk kell. De már nem vagyunk azok se, akik voltunk. És még nem vagyunk azok sem, amik mi leszünk. Isten munkálkodik bennünk, mert mi ő benne vagyunk. A másik dolog, amit látunk itt, ahogy Pál viselkedett a harmadik vers, azt mondja, hogy én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok. Pál apostol beszélhetne arról is, hogy én nagy fölénnyel és nagy beszéddel jelentem meg nálatok. Közben azt mondja, hogy nagy félelemmel, rettegéssel és erőtlenséggel. Fú, hát Pál, hát nem vagy egy bölcs ember, hát miért így mentél oda? Azért ment így oda Pál, mert ő egy valódi ember volt. És ő nem csak hirdette az evangéliumot, hanem élte az evangéliumot. Ő nem csak arról beszélt, hogy függjetek Istentől, hanem ő maga függött Istentől. Sokan azt gondolják, hogy ez az erőtlenség, ez azt jelenti, hogy Pál beteg volt. Amit más helyen is gondolunk, hogy betegeskedett, dolgokkal küzdött. Félelem is rettegés, valószínűleg az üldöztetésből volt, hogy Pál apostol állandóan támadták. És maga a korintusi történetben, az abcselben azt olvassuk, hogy Pál félt, és Jézus Krisztusnak kellett mellé lépnie. Mondani, hogy Pál, ne félj, nekem sok népem van ezen a helyen. Pál apostol nem a saját erejében állt, hanem függött Istentől, és erre tanított másokat is. És ezért vált láthatóvá Isten ereje az ő életében. Észrevetted már, hogyha valaki a saját erejében jár, akkor nem tud valóra, nem tud láthatóvá válni Isten ereje az életében. De aki hajlandó függni Istentől, annak az életében láthatóvá válnak Isten dolgai. Így viselkedett Pál közöttük, és a harmadik, amit látunk, hogy hogyan beszélt közöttük. Beszédem és igehirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem lélek bizonyító erejével, hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. Pál apostol elment, és igét hirdetett nekik. Beszélt Jézusról. És azt írja itt, hogy ezt a lélek bizonyító erejével tette. Nem úgy próbálta elérni, hogy ilyen nagyon szép dolgokat mondott, nagyon körbeíró illusztrációkat mondott, hanem azt mondja, hogy én a lélek bizonyító erejével beszéltem nektek Istenről. Nem azért tértek meg, mert Pál bebeszélte őket az Isten országába. Néhány gyülekezetben nekem az volt az érzésem, hogy ezt próbálják elérni. Hogy így bebeszélni az embereket Isten országába. Csak az a furcsa dolog, hogyha valakit így bevonnak a emberi bölcsesség alapján Isten országába, akkor lesz majd olyan emberi bölcsesség, ami ki is vonja őket onnan. Majd jön valaki okosabb, és kidumálja őket onnan. De Pál apostol azt mondta, hogy én nem erre akarom építeni a ti hiteteket, hanem azt szeretném, hogy a lélek vonjon titeket oda, hogy a lélek alapjára állhassatok, ami megmarad. Ha valaki emberi bölcsességgel beszél, tudjátok, hogy mi ennek a... Miből látjuk, hogyha valaki emberi bölcsességgel beszél? Az egyik, hogy megterheli a hallgatóit. Isten nem tesz ilyet. Hanem azt mondja, hogy gyertek hozzám, és én leveszem a terheket rólatok. Ez nem jelenti azt, hogy Isten nem terheli meg a szívünket dolgokkal, de nem a saját életünkkel terheli meg, hanem esetleg mások szükségeivel terheli meg. A mi terheinket ő leveszi rólunk. Honnan tudhatom, hogy emberi tanítást hallok, hogy manipulálják az érzéseimet? Hogy túlzottan hangsúlyozzák az emberi felelősséget. És nem hangsúlyozzák eléggé Isten hűséges munkáját. Pál apostol, amikor prédikált, a Szentlélek szólt belőle. És azt mondja, hogy ti ezáltal tértetek meg. Én annyiszor átéltem már ezt, amikor hallgattam igehirdetést tanítóktól, hogy éreztem, hogy a Szentlélek beszél hozzám. Voltál már ilyen helyen, amikor csak hallgatod Isten üzenetét, és úgy érzed, hogy az a lelkipásztor hozzád beszél. Aki pláne fogalma nincs, hogy te hol jársz, vagy mit csinálsz, vagy éppen milyen élethelyzetben vagy, de mintha egyenesen neked beszélne. És fölháborít, hogy honnan tudja ezt, hogy én most valaki kiposztolt a Facebookon, hogy én mi megyek keresztül. Nem, ez a Szentlélek, ami szól hozzánk. Az ige hirdetésen keresztül. És ebben mutatkozik meg az erő. Pál apostol elmondja, hogy azért teszem ezt, hogy hitetek ne emberi bölcsességen, hanem Isten erején nyugodjék. Az emberi bölcsesség, az emberi okoskodás, az így nem ad alapot az életnek. Az elég sekélyes. Lehet, hogy tök szórakoztató, hogyha valaki emberileg ott áll, és maga a karaktere szórakoztató, de nem tartja meg az életünket. És Pál apostol azt mondja, hogy én azt szeretném, hogy a ti hitetek Isten erején nyugodjék. Pál apostol valami fontos dolgot megértett, amit én is nagyon szeretnék tudni, érteni, hogy az ő feladata az volt, hogy szóljon, hogy szórja magukat, hogy beszéljen arról, hogy Krisztus mit tett. És ami ezen felül van, az bízza rá a Szentlélekre. Az ő feladata volt, hogy egyszerű módon beszéljen Isten ügyeiről, és az, hogy a szívekben ez milyen változást indít el, hogy ezt kit hogyan érint, azt rábízhatta a Szentlélekre. Észrevetted már, hogy mennyire béna dolog az, amikor összekeverjük ezt a kettőt, és bele akarunk lépni a Szentlélek cipőjébe. Hogy már pedig én megértettem veled ezt, már pedig én megváltoztatom a te életedet. Még a magunkét se tudjuk. A mi dolgunk az, hogy beszéljünk Isten dolgairól, hogy hirdessük Isten fenséges tetteit. És Isten feladata az, hogy ezt ebből változások induljanak el az életünkben. És a másikokban is. A tökéletesek között, 6. vers, azonban mi a bölcsességet szólunk, de nem a világ bölcsességét, de nem a világnak, sem a világ mulandó fejedelmeinek bölcsességét, hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet az Isten öröktől fogva elrejtett a mi dicsőségünkre. Ez a világ fejedelmei között senki sem ismerte meg, mert ha felismerték volna, a dicsőség urát nem feszítették volna meg. Pál elkezd itt beszélni Isten bölcsességéről, és gondold el, hogy az, amit Isten tett értünk, az mennyire abszurd módon tud hangzani. Hogy élt 2000 évvel ezelőtt egy ács, aki megszületett egy jelentéktelen faluban, 30 éves koráig nem csinált semmi jelenték, egy olyan dolgot, ami jelentőségteljes lenne, ez még így illik ránk is akár, és utána 3 éven keresztül szolgált, tanított, majd felszegezték a keresztre, a szégyen és a gyalázat helyére, meghalt és feltámadt, és ő vált a mi üdvözítőnké. Mi ebben hiszünk, hogy az az ember nem csak egy ember volt, hanem Isten fia. Mennyire abszurd módon hangzik ez a világnak. És Pál apostol azt mondja, hogy ha felismerte volna a világ, vagy a világ fejedelmei, hogy ő kicsoda, Isten bölcsességét, akkor Jézus nem feszítették volna meg. Itt most nem Pilátusról beszél, vagy nem Heródesről. Itt azt gondolom, hogy a világ fejedelmei az ördögöt jelenti, a démonait, amit az Efézusi levélben is ugyanígy használ ezt a kifejezést. Ha ők értették volna, hogy mi történik, akkor Jézus nem feszítik meg. De nem ismerték meg Isten bölcsességét. Pál azt mondja, hogy én Isten bölcsességét szólom, nem a világét, nem a mulandó dolgokról beszélek, Isten bölcsességéről, ami rejtve volt, de most nyilvánvalóvá lett. Isten titkos bölcsességét. Ez olyan furcsa hangzik, nem? Isten titkos bölcsessége, mint valamilyen kőműves, szabad kőműves mozgalom, nem, hogy van egy titkos bölcsessége Istennek. Ez nem úgy titkos, mint ahogy a világban használjuk ezt a szót, hogy na, ez senki nem ismerheti. Ez úgy titkos, hogy rejtve volt, és csak azok ismerhetik, akiknek Isten kijelenti. Viszont kijelentette ezt a titkot Jézus Krisztuson keresztül az egész emberiségnek. Mi is megismerhetjük ezt a titkos bölcsességet, hogy Krisztus mi bennünk él. Mi, akik újjászülettünk, Krisztus bennünk van. Más helyen Pál apostol azt mondja erre, hogy micsoda rejtély ez. Hogy Krisztus bennünk a reménysége az eljövendő dicsőségnek. Gondold végig, hogy Krisztus benned él. Milyen bámulatos dolog ez. Ez az, amit a világvezetői nem ismertek fel. Mert ha felismerték volna, Krisztus nem feszítették volna meg. Azt tudod, hogy a sátán munkája volt az szándéka, hogy Krisztus a keresztre került. És ő nem ismerte fel, hogy közben az atya tökéletes akarata is ez. Hogy a fiát értünk sújtsa a kereszten. Az ördög dörzsölte a tenyerét, hogy elintéztük! Feszítsd meg! És amikor fönn volt a kereszten Krisztus, úgy kiáltott, hogy elvégeztetett, és akkor ráfagyott a mosoly a sátán arcára. Amit tervezett, hogy ez lesz a pusztulás, ez lett a szabadítás, és az ő bukása. Észrevetted már, hogy amit a sátán tervez, az mindig visszafelé sül el számára? Én szeretném, hogy ezt lásd meg. Amikor a második világháború idején egy ember szívében elkezdett munkálni, hogy utáld a zsidókat, és add át ezt másoknak is. Adolf Hitler, aki átadta ezt a víziót az ő nemzetének, és sok más embernek, hogy pusztítsák ki a zsidókat. Ez a sátántól volt. És megöltek 6 millió zsidó embert. Kemencébe küldték őket. Az ördög nagy terve. De ez is visszafelé sült el, mert ebből született meg Izrael állama. Amikor Németország elbukott, utána a cionista mozgalommal létrejött Izrael. Majdnem 2000 év szünet után. Ez is visszafelé sült el. Tamás most is népírtás folyik azzal, hogy elpusztítják a magzatokat az abortusszal. Figyelj rám, és nagyon óvatosan hallgass, nem akarom, hogy félreérts. Ezzel, amit az ördög tesz, hogy pusztítsa az embert, ezzel is visszafelé sülnek el a dolgok. Mert ezek a kisgyermekek, ezek a babák, amik nem születnek meg, tudjuk az igéből tisztán, hogy egyenesen a mennybe mennek. Mert az a személy, aki még a tudata, mielőtt kialakulna az a fajta tudata, hogy dönthessen Krisztus mellett, azelőtt hal meg, azok egyenesen Istenhez mennek. És mennyi lenne az esélye annak a sok millió babának, ha megszületik, hogy majd felnőttként, vagy gyermekként Krisztus mellett dönt. Ha csak a statisztikát nézzük, sokkal valószínűbb, hogy a nagyja elveszne, és sose kerülne a mennyhez. Nem azt mondom, hogy jó, hogy abortusz van. Egyáltalán nem. De ez is visszafelé sül el az ördög számára, mert ezek a babák mind Jézushoz mennek. Azért mondom el ezt, tesóm, hogy lásd, hogy az ördög tervei számunkra hogy sülnek el. Amit az ördög tesz a mi életünkben, az mindig számára visszafelé sül el. Számunkra megadatott egy csodálatos ígéret, hogy minden a javára válik azoknak, akik Istent szeretik. Hanem hirdetjük, 9-es vers, amit megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és az ember szíve meg nem sejtett. Azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Ezt készítette el Isten az ember, azoknak, akik szeretik Istent, amit szem nem látott, fül nem hallott, az ember szíve meg nem sejtett. Sokszor, amikor ezt az igeverset idézik, akkor azt mondják, hogy ez a mennyország. Hallottad már ezt ilyen kontextusban? Csak az a furcsa, hogy azt mondja itt a következő versben, hogy nekünk pedig kinyilatkoztatta ezt Isten a lélek által. Ez nem elsősorban a mennyről szól. Nem egy jövőbeli dologról, hanem egy olyan dologról, amit már Isten kinyilatkoztatott nekünk. Amit szem nem látott, fül nem hallott, a szív meg nem sejtett. Ez Istennek a terve az, hogy ő mi bennünk, és mi ő benne. Ez a titkos bölcsesség, ami számunkra nyilvánvalóvá lett, hogy mi Istenéi vagyunk, ő bennünk él. Szólhat másodszorban a mennyről is, de elsősorban arról, amiben ma már részünk van. Isten szeret minket, és Isten bennünk él. Újjászülettünk. Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a lélek által, mert a lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van, egyedül az emberi lélek, amely benne lakik, ugyanígy azt sem ismerheti meg senki, ami az Istenben van, csak Isten lelke. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istentől való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Az, hogy mi értjük Istennek a dolgait, az egyedül a Szentlélek által van. Hogyha nem lenne bennünk a Szentlélek, akkor nem értenénk semmit Isten dolgaiból. Ahogy itt mondja Pál, hogy az emberi lélek ismeri az ember dolgait. Amikor nyúztak minket középiskolában a versekkel, hát némelyiktől én is le voltam nyűgözve, hogy hó, tényleg ez a költő mennyire jól meg tudta fogalmazni az emberi lélek dolgait. Az emberi lélek érti az ember dolgait, de az Isten dolgait csak Isten lelke érti. De hogy lehet akkor bármi közünk Isten dolgaihoz? Úgy, hogy a Szentlélek bennünk van. Pál ezt írja a korintusbelieknek, hogyha nem lenne bennetek a Szentlélek, nem érthetnétek Isten dolgait. Nem tudom, hogy mi zajlott Korintusban, de szerintem volt bennük egy fajta gőg. Volt bennük egy ilyen arrogancia, hogy mi Isten dolgait értjük. Mi Istené vagyunk. És voltak köztük ilyen szakadások, hogy mi Pálhoz érezzük közel, mi Apollóshoz, mi Péterhez. És Pál azt mondja nektek, hogy ugyanolyanok vagytok, mint bárki más ezen a földön. Ha nem lenne bennetek a lélek, semmit nem értenétek Isten dolgaiból. Ezt egyedül Isten lelke nyilatkoztatta ki nektek. Az evangélium minket hívőket ugyanarra az alapra állít. A szükségeinket illetően. Szükségünk van Istenre. Szükségünk van az ő lelkére. És hogyha nem hívőket tesszük mellé, azt mondjuk, hogy ugyanolyanak vagyunk, mint ők. Elveszettek, csak megismertük Krisztus üdvözítő munkáját. Bűnösök vagyunk, de megtértünk Krisztus kegyelme által. Az ő vére lemosta a vétkeinket. És megyünk hazafelé. Minden megtért hívő megkapja Isten lelkét. Lehet, hogy amikor megtértél, akkor nem emlékszel erre a pontra, hogy ez így megtörtént volna, de Isten megígéri, hogy megkaptad az ő lelkét. Elpecsételt, ahogy írja az Efézusi levél, az ő szent lelke által. Benned lakik Isten lelke, és ezáltal értheted Istennek a dolgait. Gondold el, hogy mi olyan dolgokat érthetünk, amit más nem. Olyan dolgokat láthatunk a világról, ami más számára láthatatlan. Olyan dolgokat tudhatunk Isten igéje által, ami rejtve van a világ számára, de ő kinyilatkoztatta nekünk. De enélkül nem értenénk semmit. A legokosabb ember a világon sem értené Isten dolgait az ő lelke nélkül. Amikor Pál hirdette nekik az evangéliumot, akkor biztos volt bennük egy ilyen gőg a korintusiakban. Lehet érezni a levélből, hogy Pál, már értjük ezt, lépjünk túl ezen. Ha az evangélium már megint ezt mondod, mindig erről beszélsz. Értjük, menjünk a komolyabb dolgokra. Nincsen komolyabb dolog ennél. Minden erre épül. Az a személy, aki megtér és érti az evangéliumot, új személyazonosságot nyer. Új ember lesz. És megtanulja magát is, és másokat is Krisztusban látni. Ennél nincs mélyebb. Ezért beszél Pál az evangéliumról, a keresztről. És ez az az üzenet, ami ajtót nyitott nekünk mindarra, amit Isten nekünk szeretne ajándékozni. Hogyha úgy gondolod, hogy ilyen béna keresztény vagy, Isten hozott a klubban, akkor is hozzáférést kaptál mindahhoz, amit Isten neked szeretne ajándékozni. Ha valaki megtért, ugyanaz az ajtó van nyitva előtte, mint bárki más előtt, hogy mindaz övé legyen, amit Krisztus megszerzett nekünk a kereszten. Vannak olyan hívők, akik ezt már jobban fölismerték. Vannak, akik lelkileg többet értettek meg ebből. De ez nem jelenti azt, hogy nem lehetne mindannyiunknak esélye arra, hogy jobban értsük, hogy Krisztus mit tett értünk. A Szentlélek által minden hívő értheti ezt. És Pál apostol így fejezi be ezt a fejezetet. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a lélektől jött tanítással. A lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázva. A nem lelki ember pedig nem foghatja fel az Isten lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt megismerni sem képes, mert csak lelki módon lehet azokat megérteni. A lelki ember azonban mindent megítél, de őt senki sem ítéli meg. Mert ki ismerte meg úgy az Úr gondolatát, hogy őt kioktathatná. Bennünk pedig Krisztus értelme van. Hogyha ma hívő vagy, akkor téged a legjobb tanár fogadott fel, hogy hallgassd őt, és ez a Szentlélek. A Szentlélek tanít téged. Más helyen mondja is az ige, hogy nincs szükség már tanítókra, hogy valaki megismerje Istent, mert minden ember tudja mondani, hogy megismertem Istent. Ő él bennem. Az, amit itt teszünk Isten tisztelet amikor, hogy tanulmányozok Isten igét, ezek azok az alkalmak, amikor megerősíti Isten, hogy igen, jól hallottam Istentől. Én is ezeket a dolgokat tanulom. Ő bennem él, ő velem van. A Szentlélek tanít minket lelki dolgokat magyarázva lelki embereknek. Pál apostol itt azt mondja, hogy vannak lelki emberek, meg vannak nem lelki emberek. Mi a kettő közti különbség? Az egyik a megtért ember, a másik a nem megtért ember. A következő fejezetben majd Pál beszél arról, hogy vannak lelki emberek, meg vannak testi emberek. De ott nem hívőkről és nem hívőkről beszél, hanem azt említi a korintusiaknak, hogy ti már megtértetek, de még mindig úgy gondolkodtok, mintha nem tértetek volna meg. És ezt hívják testies gondolkodásnak. De itt még korábban arról beszél, hogy vannak lelkiek, meg nem lelkiek. A nem lelki ember nem értheti meg Isten dolgait, de azáltal, hogy megtér, lelki ember lesz, és megkapja a képességet, hogy felfogja Isten dolgait, szándékait, terveit, üzenetét az életére nézve. Ti lelki emberek vagytok Jézus Krisztusban. Az egy másik kérdés, hogy hogyan gondolkodunk. És majd Pál beszél a korintusi gyülekezetnek, hogy nem gondolkodhattok még mindig úgy, mint a testi emberek, mint akik nem ismerték meg Isten útjait. Ez a szó, amit itt használ az érzéki emberre, vagy a nem lelki emberre, az az, hogy pszichikosz, az, ami azt jelenti, hogy anyagi. Már nem vagytok olyan emberek, akik csak azt hiszik, hogy a világ csak annyi, amennyit meg tudsz fogni. Hanem tudjuk, hogy van ettől egy sokkal fontosabb része a világnak. Miről szól ez a második fejezet? Most már tényleg nem tudjuk, Tamás, annyit beszéltél róla. Én se tudom. Nem. Mi Isten gyülekezete vagyunk. Istenhez tartozunk. Azáltal, hogy megismertük az evangéliumot, újjászülettünk. Nem vagyunk semmivel se különbek, mint az elveszett világ. Mi is ott kezdtük. Megkaptuk Ádám örökségét. Elveszettek voltunk, fátyol volt a szemünkön, nem értettük és nem láttuk Istent. Isten kegyelme volt az, hogy levette a szemünkről a fájtlat. Hogy megengedte látni Jézus Krisztust, és dönthettünk mellette. Életünk legjobb döntése volt, amikor a hitünket ő belé vetettük. És ma egymást így láthatjuk, hogy a legnagyobb ár fizettetett minden egyes személyére, aki itt van közöttünk. Úgy láthatjuk egymást, hogy egyenként és együtt Jézus Krisztus meghalt értünk. A lehető legnagyobb ár. Micsoda érték. Úgy láthatjuk a világot, hogy elveszett Jézus Krisztus nélkül, és hirdetnünk kell az evangéliumot, hogy Jézus mit tett értünk. És engedni, hogy ennek az üzenetnek az ereje bevonja őket Isten országába. Amikor beszélünk egy nem hívő emberrel, akkor van ennek egy ima oldala is. Elmondhatom neki az igazságot, de imádkoznom kell, hogy Uram, vedd le a szeméről a fájtlat, mert azt mondja az ige, hogy az evilági dolgok, evilágnak az Istene megvakította őket. Egy nem lelki ember nem látja Istennek a dolgait. Én elmondom neki az igazságot, megosztjuk az evangéliumot, és kérjük Istent, hogy Uram, kérlek, ahogy az én szememről is, vedd le az övéről is a fájtlat, hogy dönthessen melletted. És akkora kiváltság, tesóim, valakit látni a szemünk előtt megtérni. Ez egy akkora kiváltság. Hogy látjuk, hogy Isten a szeméről leveszi a leplet, és ő azt mondja, hogy erre van szükségem. Zoli pont tegnap mesélt egy ilyen történetet, ahogy egy fiatal embert hazavitt az autójával, és ahogy beszélt neki Krisztus dolgairól, azt kérte ez a srác, hogy Zoli, állj meg, és letérdelt a kocsi mellé az útra, és kérte, hogy imádkozz értem, hogy befogadhassam Krisztust a szívembe. Ez egy akkora kiváltság. Beszéljünk Jézusról. Itt a végén Pál azt mondja, hogy és ki ismerheti meg Isten gondolatait. Ez egy idézet Ézsaiás könyvéből, ahogy a világ mondja, hogy na hát ki értheti Isten dolgait. Hú, Isten olyan. És képzeljétek el, erre a válasz az, hogy mi érthetjük Istennek a dolgait, ahogy Pál be is fejezi ezt a részt. Mert bennünk Krisztus értelme van. Kaptál egy házi feladatot, nem tőlem, odafentről. Ja, megint házi feladat. Most ért véget az iskola. A házi feladat az, hogy felfedezzük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. erről szólhat a keresztény életünk. Hogy megismerjük mindazt, amiért Krisztus meghalt a kereszten. Megismerem, hogy mennyire szeret engem, hogy odaadta értem Jézust. Megismerem, hogy milyen ereje van rajtam az ő gyermekén. Hogy mit készített el számomra, és itt lehet a mennyis, hogy milyen út van előttem. És hogy megismerhetem az ő dolgait. Gondold el, testvérem, hogy megtértünk, és lehetőségünk van részt venni Isten dolgaiban. Lehetőségünk van élni azt a tervet, amit ő talált ki nekünk. Ja, Tamás, én annyira bénának érzem magam. Ez így oké, rendben van, de bennünk él a Szentlélek. Bennünk él Jézus. És ő tette számunkra bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá. Ne menj el az evangélium mellett úgy, hogy kipipálod, hogy igen, én már értem, megtértem. Ez az alapja mindennek. Ha vannak gondjaid a keresztény járásban, mint mindannyiunknak, visszavezethető erre, hogy jobban meg kell ismernünk azt, amit Isten tett értünk. És szeretnék még egy dologgal emlékeztetni titeket, amiről az elején beszéltem. Pál apostol úgy döntött, hogy ott a korintusi hívőket Krisztusban látja. Van egy olyan személy most a szívedben, akivel kapcsolatban úgy kellene döntened, hogy őt Krisztusban látod. De Tamás, ő még meg se tért. Akkor lásd őt a kereszt szempontjából, hogy neki Jézusra van szüksége. Ha az egy hívő testvéred, akkor lásd őt Krisztusban. Mint akire gazdagon árad Isten kegyelme. Bízd a munkát a Szentlélekre, és tudd, hogy mi a te részed, hogy hirdess és szeress. Sokszor elrontjuk, hogy a Szentlélek dolgait akarjuk csinálni, ítélkezünk. Azt bízzuk a Szentlélekre. A mi dolgunk, hogy szeressünk, és hogy beszéljünk Isten dolgairól. Akárhová megyünk innen, így az alkalom után, akárhová megyünk be a munkahelyünkre hétfő reggel, a világ tele van olyan emberekkel, akiknek szüksége van Jézusra. És mi ott vagyunk köztük, mint akik ismerik Isten titkos bölcsességét. Isten magasztos dolgait. Hogy eljött egy ács, tökéletes életet élt, a Szentlélekkel teljesen. Meghalt a kereszten. Harmadnapra feltámadt, és tisztára mossa minden embert a bűneiből, aki ő benne hisz. Hogyha ma itt vagy közöttünk, és még nem születtél újonnan, a Biblia azt mondja, hogy újonnan kell születned. Ha úgy állsz itt a Biblia órákon, hogy én nem értek semmit abból, amit a Tamás mond, ez lehet az én hibám, de lehet, hogy az is, hogy még nem születtél újonnan, és nem érted Isten lelkének dolgait. Újonnan kell születned. Hogyha nem vagy biztos benne, hogy a bűneid megbocsájtattak, ha nem vagy benne biztos, hogy Krisztus benned él, akkor itt az alkalom, hogy dönts. Itt van ma a napja, hogy dönts. Szeretnék imádkozni, és kérlek, hajtsátok meg a fejeteket, csukjátok be a szemeteket, és ha van köztünk ilyen most, aki így szeretné az életét odaadni neked, akkor kérlek, hogy tedd fel a kezed. Hogyha nem vagy benne biztos, hogy a bűneid megbocsájtattak, hogyha nem vagy benne biztos, hogy Krisztusban vagy, akkor ma dönthetsz Krisztus mellett. Ő bejön az életedben, megbocsátja minden bűnödet, és tisztára mos. Hogyha van ilyen közöttünk, akkor kérlek, tedd fel a kezed, és dönts ma. Úr Jézus, köszönöm neked őt, aki föltette a kezét, és köszönöm, hogy Uram, az, aki hozzád kiállt, az megmenekül. Köszönöm neked, Isten, hogy te bizonyosságot adsz, mert azt mondod, hogy aki te benned hisz, aki Jézus te benned hisz, akit elküldött az Atya értünk, az nem vész el, hanem örök élete van. Uram, mi hálát adunk ezért az üdvösségért, hálát adunk ezért az erőért, ami meg tudja menteni a mi lelkünket. És köszönöm, hogy ma lehet ennek a lánynak üdvössége. Imádkozom azért is, hogy mindannyian, akik hívők vagyunk, Uram, megerősödjünk a te kegyelmedben, a te evangéliumod üzenetében, és tudjuk, hogy te benned vagyunk. És hogy egymást is így lássuk. Kérlek, áld meg ezt a gyülekezetet, Uram, hogy mi is egymást úgy tudjuk látni, mint ahogy Krisztusban vagyunk, és benne is, mint a megfeszített. hogy mi is meghaltunk Jézus Krisztussal, és feltámadtunk, és új életünk van, és élünk többé nem mi, hanem él bennünk Krisztus. Micsoda titok, és micsoda bámulatos dolog ez, Uram. És Uram, az az imám, hogy mindannyian felfedezhessük mindazokat az ajándékokat, amiket nekünk szántál. Azt a tervet élhessük, amit te kitaláltál az életünk felől, és köszönöm, hogy hívőként minden lehetőségünk megvan, hogy ebben éljünk, hogy részünk lehet a magasságos Isten dolgaiban. Jézus, töltsd be a lelkeddel minket újra, gyere közel a szívünkhöz, áldj meg minket, Uram, és köszönjük ezt a mostani fejezetet is, hogy szóltál hozzánk Jézus Krisztus nevében. Amen. Isten áldjon titeket. Nagyon hálás vagyok, hogy így együtt lehettünk, és maradjatok, kérlek, maradjatok közösségben. Ha valaki szeretne imát kérni, gyere előre. Ha valaki szeretne adni a szolgálatnak, ott hátul megteheti, és a gyerekekre büszkék vagyunk, hogy így végigülték az alkalmat. És Isten áldjon titeket.